Jó reggelt kívánok! Folytatjuk a Baruch Shalmar című imát, vagy áldását, és múlt héten már beszéltünk arról, hogy két részből áll ez az ima, 33. oldalon. A második része az maga az áldás, lényegében egy előáldás a dalos verseknek, a Pszukéde Zimrának, ami kezdődik áldással és befejeződik áldással. És előtte, még az áldás szöveg előtt, akkor van előtte még olyasmi, amit múlt héten idéztem, hogy mintha az égből leesett egy ilyen kis írás, és ezt a Ancsek Nesetag Dolá, a nagy gyülekezet férfiai beillesztették ide az ima elején. Abba 10-szer van említve a Baruch áldat, azt jelenti 10 dicséret van ott az Istenről, és aztán maga kezdődik maga az áldás. És múlt héten már átvettünk 9-et ebből, és most pedig a 10. Baruch Hodeu Masil Baruch Shemo. Áldott, aki kivált és megment, áldott a neve. Érdekes ez az áldott, aki kivált és megment. Ugye mi a különbség a kiváltás és megmentés? Egyesek szerint a poide, ugye ez nem biztos, hogy a magyarnak megfelel, amikor itt, de mindenképpen a hévelbe állítólag, a poide umacil, az itt a fordítás kivált és megment, ugye ez elvileg ez szinonimak. Magyarul mindenképpen. És erre írva van, az imakönyv kommentátori azt mondanak, a poide, ami itt fordítva megmente, poide ez inkább egy fizikai kiváltás. Egy fizikai kiváltás, ami azt jelenti, az ember mondjuk fogságban van, és onnan kiváltják. Érdekes, hogy ezt említjük itt az Istenről, és rögtön mi jut eszünkbe, hogy a 10 parancsolat hogy kezdődik. Én vagyok az Elkoli Istenetek, aki kiszabadít a titeket Egyiptomból. És nem mondjuk az, ami elvileg egy nagyobb dolog, én vagyok az örök való, aki teremtette a világot, hanem a 10 parancsolatban én vagyok, aki kiváltott titeket Egyiptomból. Miért inkább az, és erre azt mondanak a kommentátorok, a világteremtés ez egy általános dolog. Az, hogy kiszabadítottad a zsidókat Egyiptomból, a rabszolgaságból, az egy nagyon konkrét dolog, amit velünk történt. És erre itt előbb már említettünk a teremtést, ugye általános dolgokat már említettünk, akkor most egy kicsit specifikusabb, hogy szabadított minket Egyiptomból. Ez egy fontos dolog, hogy az embernek legyen az az érzése, hogy az Isten nem csak a világgal foglalkozik, hanem vele is foglalkozik. Ezt mondjuk, minket szabadított Egyiptomból. Most, valójában, amikor azt mondjuk, hogy a poide az inkább egy fizikai mentés, és mátszile spirituális, de valójában az egyiptomi kivonulás az mind a kettő volt. Egy fizikai szabadulás is a rabszolgaságból, és egy spirituális szabadulás is, ahogy beszéltünk erről a Pészakkor a Szédernel, ami írva van a Kábalában, hogy 50 fok van, 50 madrégá van, ami az ember tud emelkedni a spirituálisban, a szentben, és ellenkező irányban 50 szintet képes süllyedni. Az 50-dik az a legmagasabb, és a másik irányban az 55-dik az a legalacsonyabb. A zsidók már 49 fokat süllyedtek lefele. Ugye olyan környezetben éltek, sok mindent vettek át. És erre az Isten gyorsan szabadítatta a zsidókat Egyiptomból, hogy ne Isten őriz, ne jussanak el az 50-ig, mert onnan már kiút már nincs. Ugye ismerünk sajnos sokszor olyan ember, látunk, hogy nagyon igyekszik, szeretne magát összeszedni, és már nem képes. Valahogy, mintha már nem lenne lelki ereje. Valójában mi azt mondjuk, hogy minden embernek van még elég lelki ereje, De valamikor úgy tűnik, mintha az ember tényleg igyekszik, és nem vagy csak lusta, tényleg igyekszik, és próbál meríteni minél több lelki erőt, hogy tudja magát összeszedni, és mégse képes. De hát ez egy nagyon nehéz lehet kimondani valakire, hogy eljutott az 50. szintig. Mert az már olyan, hogy majdnem kizár. Mindenképpen visszatérve ide, az egyiptomi kivonulás az egyben egy fizikai, testi szabadulás, és egyben egy fizikai, és egyben egy spirituális szabadulás is. Ugye most vagyunk az Omer számlálás napjaiban, amikor a számlálunk 49 napot, akkor a Zohárban, a Zohár úgy, ez a Kabbalának az alapkönyve, van egy olyan gondolat, azt mondja, írva van a Tórában, hogy a nő a ciklusa után számolnia kell 7 tiszta napot, és azt a mehet mikvében, alamerül a mikvében, és akkor újra lehet a férjével. Erre azt mondja a Zohár, a 7 nap, a 7 tiszta nap, az az Omer számlálásban a 7-7. 7 hetet kell számolnunk, és az se véletlen, de minden 7 az 7 napból áll. 7-szer hetet kell számolni, és aztán tiszták vagyunk, és fel vagyunk készülve a tóraadásra, a sávolt ünnepére. És mindenképpen ebben látunk az is, hogy nem csak egy fizikai szabadulás volt ez, hanem egy spirituális szabadulás is. Van egy másik kommentátor, egy kicsit másképpen mondja ez a két szinonima, a poide imatin. Azt mondja, a poide, a megment, mielőtt bajban esik az ember. A mászin, az már miután bajban esett, akar is megmenteni. Azt jelenti, valamikor már az ember eleve elkerüli a baj, a prevencia, és valamikor amikor bajban van, akkor megmenti az Isten. Emlékszem, a Lubavitcher Rebbe nagyon sokszor orvosoknak azt szokta kívánni, ugye mit lehet kívánni a orvosnak? Neki kell pár nósza, valamiben meg kell élnie. Ha kívánjuk neki, hogy legyen sok betege? Valahogy nem. És erre Lubavitcher Rebbe azt szokta kívánni, én kívánom neked, hogy mindig tudjál preventív medicinnel foglalkozni. Azt jelenti, hogy a betegség megelőzési. Ó, annyi munkája legyen abban, amennyit csak kíván. És elmondom, abban semmi probléma nincs. Megelőzni az. Szóval erre azt mondjuk, hogy az Isten mind a kettőt csinál velünk. Először megment a bajtól, mielőtt beleestünk a gödörben, és aztán, amikor kiment onnan, ha mégis sikerült ügyesen beleesni, akkor mégis kiment onnan. És ez a Baruch Poidő Mázics, az utolsó lényegében a Baruch Shemó áldata neve. Erről beszéltünk már múlt héten, itt lényegében, itt van az a ha refrének lehet nevezni. Ugye említettünk az, amikor Babiloniában kineveztek egy új zsidóság feje. Ugye mert a Babiloniában azt kell tudni, hogy a zsidóknak volt egy bizonyos autonómia. És bíráskodás, és még büntetés, és sok minden voltak. És amíg kineveztek egy új vezetőt, ennek az egy nagyon nagy esemény volt. És akkor azon a szombaton énekeltek a Baruch Shamát úgy, hogy minden a 10 dicséret után mindegyiken a közösség úgy válaszolt Baruch Shemó, Baruch Hu, áldat ő. És nálunk, nekünk például, amikor most volt az Amide ismétlése lent, akkor hogy volt, hogy valahányszor az ölimaszkozó azt mondta, Baruch Atá, sem, áldat vagy te, örökkévaló, vagy Isten, akkor mit mondott a közösség? Baruch Hu, Baruch Shemó. Mind a kettő van itt, egyik az elején van, a másik a végén van. Baruch Hu áldott ő, Baruch Shemó áldott a neve. Ugye erről beszéltünk már múlt héten is, amikor azt mondjuk áldott a neve, mit akarunk ezzel kihozni? Mert lényegében az Isten magát mi nem ismerünk. Az Istennek a lénye, mi nem tudunk definiálni, mert hát minden fogalmat, amit mi ismerünk, az Isten hozta létre, akkor azzal nem lehet őt definiálni. Mi egy véges világban élünk, a fogalmak nagyon specifikusak, valaki ez, vagy az, az Isten nem csak mindez, hanem még a létrehozója ennek. Ez egy maga az Isten, mi nem tudunk, mi nem ismerünk, és mi nem tudunk vele foglalkozni, mi tudunk foglalkozni a nevével. Mi alapján kapja meg a nevet? A cselekedetei után. Amikor úgy viselkedik velünk, az nyilvánul meg, megnyilvánul a szeretet oldala, megnyilvánul a szigor oldala, megnyilvánul a kegyelmes oldala, és erre azt mondjuk, áldott a neve, mert mi csak a nevet ismerjük. Maga is erre azt mondjuk, várok, hó, áldott ő is, de ő maga az olyan, hát lényegében azt mi nem is ismerünk. A Mózes második könyvében, amikor Mózes találkozik az Istennel, akkor oda van írva, hogy Mózes megkérdezi az Istentől, mi a neve. És erre azt mondja az Isten, Zesmi Leolam. Ez az én nevem öröké. De Leolam, a Talmud észreveszi, hogy úgy van írva, hogy hiányzik a váv benne. Le'alem, mint az lenne írva, le'alem. Mit jelent le'alem? Elrejteni. Elrejteni. És mit jelent ez a nevem elrejteni? Mert az Istennek a négybetűs nevet mi soha nem ejtjük ki. Azt jelenti, ez az én nevem elrejteni, az nincs kiejtve. Szentében ritkán volt kiejtve. De valahogy ez az arra is utal, az, ez a nevem elrejteni, hogy mint az Isten maga, vagy még a négy betűs neve is el van rejtve előttünk. Mi az, amit mi ismerünk az Istenből? Az, ami megnyilvánul, amit a cselekedetei alapja. Idáig szól az a isteni levél, ami az égi levél, ami leesett az égből, és beillesztették a legelejét, a legelejének. Most pedig kezdődik maga az áldás, és ez pedig az előáldás a Pszukéd Zimranak, és még egyszer érdemes rámutatni, az előáldás az itt van a 33. oldalon, az utóáldás az a Istabach nevű áldás, az a 48. oldalon, és a kettő között vannak a dalos versek is. Ezért, ha valaki nem képes elmondani az egész imát, mert nincs annyi ideje, vagy mit tudom én, akkor ajánlatos, hogy mondja az előáldást, a 33. oldal, aztán nem lehet előáldás, utóáldás, de mire? Kellett legyen az valamire. Akkor előáldás, aztán a 37. oldal végén az Ashré, az a legfontosabb bekezdés az egész dalos versekben, ezt mondja a Shulchan Aruch, és aztán már az utóáldás. Mert akkor már van valami. Ugye képzelünk, hogy valaki leül enni, és mondja előáldás, utóáldás, és nem eszik. Nem lehet. Előáldás, utóáldás, arra kell, lehet mondani, hogy mielőtt eszünk, mondunk áldás az ételre, és mikor jól laktunk, megint bencsolunk, utóáldás. De ha nincs étel a kettő között, akkor ez nem lehet. És ezért, ha valakinek nincs elég ideje, hogy azt hiszi, hogy nincs elég ideje, akkor az előáldás a 33. oldalon, legalább egy bekezdés az Ashré a 37. oldalon, és aztán az utóáldás a 48. oldalon. Hogy erről, ez a téma az, mint visszatérünk, hogy a halakhár nagyon részletes sorrendet mond. Mi van akkor az embernek csak egy bekezdést tud mondani, akkor mondja a 37. az Ashrét. És a kettő, és a három, és a négy. Van egy ilyen teljes sorrend. De természetesen, hogy mi elvárunk az Istentől olyan sok jót, az illik, hogy mi is adjunk neki egy kis időt. Eszembe jut egy történet, hogy egyszer valaki jött az egyik rabbi, és azt mondja, rabbi, nekem naponta 10 perc időm van a tanulásra. Mit tanuljak? Tanuljak ilyen halakhát, ugye mit szabad, mit nem szabad, lényegében a törvényeket és a szabályokat, vagy inkább ilyen buzdító szöveget, amit kicsit a lelkemet egy kicsit ébren tartana. Ugye mi lenne a logika? Logika azt mondja, hogy a minimum az ember tudjon a szabályokat, ugye? Azt mondják elébe, nem. Tanulja inkább egy ilyen buzdító szöveg. Miért? Pedig összesen 10 percen van, mert ha tanulni fogsz abban a 10 percen buzdító szöveg, rá fogsz szönyed, van egy órát. Csak többi időben majd törvet és szabályokat is fogsz tanulni. Ugye az ember, ami elvárunk az Istentől olyan sok jót, és tényleg hálásak vagyunk a sok jóért, ami már ért minket, és elvárunk még sok-sok jót, egészséget, életet és mindent, akkor annyi illik, hogy az ember rakja egy kis időt, kis félre, imádkozzon végig, tanulja meg héberül olvasni, és még akár nem magyarul, hanem héberül is olvasson. Természetesen ez egy kis befektetés, de hát annyi jár az Istennek. Jó, akkor nézzük meg maga a szöveget. Baruch ata Hashem Elokeinu Melech Haolam. Áldott, aki nem. Áldunk téged, örök Istenünk, világúra. Erről már beszéltünk valamelyik korábbi órát, hogy pontosan ez a szövegnek, az áldásnak a szöveg, az ilyen nagyon fontos a megfogalmazás. Baruch áldott te. Te azt jelenti maga az Isten, amit nem is ismerünk, nem is tudunk definiálni. Ottan azt mondjuk a sem, az a négybetűs Isten neve. Az már név, de még mindig magas. Aztán mondjuk az Elokeinu, a mi Istenünk. Mert csak azon a szinten már kapcsolódik hozzánk. Előtte, amikor még a sem, hogy az attó, az még túl magas, az még nem kapcsolódik hozzánk. Még nem, ez olyan, ennek mi egy alacsony szinten vagyok. Ez már egy véges világ meg lett teremtve. És áldott, hogy te örökkévaló Istenünk. Megyünk lépésről lépés lefele. Ugye van az isteni leereszkedés. Tehát erről ne beszélünk most még egyszer, mert erről már beszéltünk is. Ha mit mondjuk, mit kezdünk? Ha kél, avarachamon. Az Isten az irgalmas atya. Egyik híres babiloni bölcs, és egyik legelsőbb imakönyv, ami megvan nekünk, az ő írta, az Rav Amram Gaon. Rav Amram Gaon azt mondja, hogy a kél szót az áldás elején fölösleges. Mit jelent a kél? Az megint Istennek az egyik neve. De most mondtunk, Baruch atah Hashem Elokeinu Melech Haolam, áldott vagy te örök való Istenünk a világ újra. Aki nagyon pontosan és precízen megfogalmaztunk, hogy kiről van szó. Akkor miért fontos itt még egyszer úgy kezdeni a dicsérő szöveget, az Isten? Hát nem őről van szó? Ő, Rav Amram Gaon, arról beszél, ami a 411-es oldalon van, a Megilla olvasása, ugye Eszter könyvének a felolvasása, ott úgy szól a szöveg, áldó vagy törék Istenünk világúra, ki perbeszáll? Az nagyon jó. Azt mondja Rav Amram Gaon, hogy itt a többi verzióban benne van, itt úgy kezdődik a szöveg, világúra, Isten ki perbeszáll. Azt mondja, miért kell itt még egyszer mondani, ha kell? Isten. Ez fölösleges. Azt mondja, hogy ne hagyjuk ki a kél szót, úgy kezdjünk, ki perbeszáll. Ki az, aki perbeszáll? Az, aki előbb fel volt sorolt. Ezt mondja Rav Amram Gaon. Ez alapján mondja a Budraham, ugye a Budrahamot már említettünk egy párszor, a Budraham az a egyik leghíresebb imakönyv kommentátorja. És azt mondja, nálunk se kell úgy kezdeni az áldást, hogy Istenünk irgalmas atya, az fölösleges. Ugyanígy mondja az a Budraham a bencsolásban a 116. oldalon, ott is ugyanez van. Áldott terök, örök Istenünk világúra, Istenünk, atyán királyunk. Miért kell még egyszer mondani Istenünk? A 116-as oldal a második sor, első sor végén. Miután elmondtunk Melech Haolam világúra, mit kezdünk? Ha kér, Istenünk. Hát, őróla van szó. És erre a Budraham innen is, és onnan is kihúzza. Azt mondja, ez egy ilyen ismétlés, ami fölösleges. Egy helyen mindenki bent hagyja, az pedig az Amida. A 18 áldás elején, az 57. oldalon. Ugye a második sor végén. Áldó vagy a te örök Istenek, Ösénk Isten, Ábrahám Isten, Izsák Isten és Jákob Istene, nagy, erős és félelmes Isten. Ugye a héberben az Isten szó az elején van, tehát a magyar fordításhoz alkalmazkodik. Ha kél, ha gadol, ha gibel van, nőről. nagy, erős és félelmes Isten. Itt mindenki bent hagyja az Isten szót. Miért? Mert ez egy idézet. 5 Mózes 10-17-ben Mózes ezt mondta. Ha kéla, gadoila, gibajrvá, nagyra. Amikor Mózest idézünk, akkor nem fog rajta szerkeszteni. Hiába miért mondta Mózes így? Mert Mózes nem mondta előtte a baruchat a semlökénye mellakolá. Amikor mi azt a pár szót idézünk, hát áldáson belül, hiába mi már mondtunk előtte az Isten és örökvaló Istenünk, akkor nem fogunk rajta szerkeszteni a szöveget. De más helyen, itt a Baruch Sámárban, a bencsalásban, és ezt a könyve felolvasás áldás, ott van két vélemény. Lehet látni itt a magyar részben, hiába a fordításban nem egyértelmű benne van, de a Héberben benne van, hakél. Ugyanígy benne van a Lubavitch ima könyvben, Maimonides ima könyvében, szóval ez megvan. Azt jelenti, egy kis ismétlés is az nem a világ vége. Most, múlt héten már említettem azt, hogy ez az áldás nagyon különleges, hogy 87 szó van benne. Most azok, akik kihúzak innen azt a szót, hogy Isten hakél, akkor marad nekik csak 86 szó. Ők a második sorit, ahol az volt írva, áldott a kezdet teremtője, ami héberül úgy szólt Baruch Osze Bereshit, akkor az, hogy legyen 87 szó, akkor azt mondanak ott Baruch Osze Maase Bereshit. Áldott a kezdet cselekvési teremtője, valami ilyesmi nyers fordításom van. Az a lényeg, hogy meglegyen a 87 szó. Mutatom, hogy utaltam erre, hogy minden ima olyan pontos, hogy szóra pontos, mindjárt fogunk látni, hogy hova teszünk a veszőt, az is nagyon pontos. És más a jelentése a szövegnek, ha itt van a vesző, vagy egy kicsit később van a vesző. És mit mondjuk? Ha kél, az Isten, ha avarachaman, az irgalmas atya. Ugye, mi azt mondjuk ebben, hogy az Isten olyan, mint az atyánk, és velünk irgalmasan viselkedik. Ugye, mert van kétfajta irgalom. A Rosh Hashanah, akkor új évkor, miután van a sófárfújás, az amide ismétlésében van egy olyan szöveg, imke vonim, imke vodim. Akár olyan vagyunk a hazád, mint gyerekek, akár olyan, mint szolgák. Ha gyerekek vagyunk, akkor kérünk kegyelmet, irgalmat, mint egy apa, akinek olyan érzése van a gyereké fölött, ha pedig olyan, mint szolgák, akkor mint az a úr, aki szintén sajnálja és segíti a szolgájának. De ez egy másfajta irgalom, amikor az a fajta érzés, amikor az embernek van a gyerekével, mint az, akinek van a szolgájával szemben. Mi azt mondjuk, az Isten általában úgy viselkedik velünk, mint az atya, aki irgalmas. Most itt nagyon fontos, van a chesed, és van a rachmanut. A rachaman, ugye a kél av ha rachaman. A rachaman az nem chesed. Chesed az jóság, és rachaman az irgalom. Mi a különbség? A jóság az, amikor az embernek megvan az érzés, hú, adni kell, adni kell, adni kell. Aztán hirtelen előjön az érzés, igen, adni kell, de nem neki. Ő nem érdemli meg. Ő nem érdemli meg. És erre van az irgalom. Nem érdemli meg, és mégis adom neki. Az egy másfajta tulajdonság. Van az a tulajdonság, amit az embernek benne van, a cheszed tulajdonság, a jóság. Azt mondja, ő nem lát rosszat senkiben, és ez mindenkinek jár jó. És jó a szíves, mindenkinek jár jó. És van a más, amit az ember már látja. Ugye, mi a sorrend az első három szférának? Cheszed, szeretet, gvura, szigor, tiferet, szépség, illetve, ami azt jelenti, hogy rachmanut, kegyelem. Jóság azt jelenti, hogy mindenki iránt érzi az a jóságot. Aztán van, amikor előjön a szigor, mindenki, de neki nem, mert ő olyan és olyan, ő gonosz, ő vétkes. A harmadik azt mondja, összevonja a jóságot a szigorral, és itt előjön a kegyelem. Hiába tudom, ha nem jár neki, mégis sajnálom őt, és adok neki. És erre azt mondja, Kél Avharahaman, az Isten velünk jót tesz, még akkor is, amikor nem érdemlünk meg. Ha nem jár nekünk, akkor is jót tesz velünk. Hamuhulal befe amo. Akinek dicséret zengi népe. Kinek dicséretét zengi népe, vagy szó szerint a nép szája. A nép szájában benne van. Aztán folytatja, Meshubach umefajar. Kit hívei szolgai dicsétenek és magasztannak. Van itt két kifejezés. Az első kifejezés hamhullal befámo, amit a fordítás úgy fordítja, hamhullal az dicséret, és azt mondja, hogy Meshubach umefajar, hogy szolgai dicsőítenek. Jó, magyarul nem hiszem, hogy van egy óriási különbség a dicséret és dicsőítenek. Mi a különbség magyarul?
Te egy jó ember vagy. Ez egy dicséret.
Igen.
Ha Lacinak azt mondom, hogy én ismerem bár rabbi, aki egy nagyon jó ember, az a dicsőítés.
És mi a lényeg is? Jó, az biztos, hogy a nagy különbség nem jelenti az a dicséret, neki mondom, személyesen, vagy dicsítésed harmadik személynek mondom, abban tényleg akar szerint, hogy ugyanarról van szó lényegében. De az már valami más, hogy más. Valakinek mondom, hogy úgy érzem, hogy egy szinten vagyunk, vagy valaki azt mondja, és mindenképpen fölötte. Mindenképpen a Héberbe mondanak a kommentátorok, hogy teljesen más jelenti, amikor azt mondom muhulal, vagy azt mondom meshubach. Dicséred, vagy dicsítés, nem ez a különbség. Hanem azt mondanak a kommentátorok itt, hogy muhulal azt jelenti ilyen általános dicséret. Mikor azt mondja, jó, szép, okos, olyan nagy általánosságban. Ami azt jelenti, nem nagyon mélyültem el ebben az embernek a miben létében, ilyen általános dicséret. Meshubach mondanak a kommentátorok azt jelenti, amikor elmélyültem, és tudok valami különleges kiemelni, ami rá vonatkozik, amit ő tett, az már mondjuk részletesebb, és nem csak általános. Most, a szövegben nagyon érdekes. Amikor azt mondjuk a népe szájában, akkor azt mondjuk a hullal. Ugye a nép az alapszinten tud foglalkozni, tud dicsérni Istent. Ők nem képesek olyan igazán elmélni és megérteni az Isten különlegességet. Akkor ők önállam muhullal befeámai. Ez egy ilyen általános dicséret. De amikor van szó, bilsajn chassidav vavadav, híve is szolgai szájában, akkor már meshubach, akkor már mondjuk a dicsétés, mert ők elmélyülnek is az isteni nagyságban, és akkor tudnak ilyen részletesen mondani a dolgot, ami teljesen másik szint. Ami teljesen másik szint. Érdekes, hogy mivel fejeződik be az áldás, Melech, király, Muhullal Batisbachot. Hát mind a kettő meg van említve. Hogy a Hilul is van, és Tisbachot is van. Mind a kettő meg van említve ott. És hogy szól a szöveg? Hívei és szolgai dicsétenek és magasztalnak, és valahogy után rögtön Jóvusírei David Avdecha, Dávid szolgál Zsoltáraival. Itt egy kicsit el kell térni a fordítást, mindjárt fogunk látni, mi a lényege. Szóval, itt említünk, hogy vannak isteni dicséretek, ami Dávid királytól származik, és vannak isteni dicséretek, ami hívei és szolgáitól származnak. Miről van szó? Ugye azt már mondtam, hogy a dalos verseknek a nagyobb része az Dávid zsoltáraiból áll. De azt mondja a Talmud, a Dávid Zsoltár, Dávid írta a Zsoltárok könyvét, 10 vén alapján, ami azt jelenti, ő bevet más korábbi írásokat is. És a Talmud és a Midrash rámutat, de van benne olyasmi, ami Ádám, az első embertől származik, Ábrahámtól származik, és más is. Erre, mikor azt mondjuk, hogy hogy Dávid király és Zsoltárjával fogunk dicsérni Istent, akkor, ha pontosan akarunk fogalmazni, akkor azt kell mondani, az Isten hívei és szolgálai, és Dávid király és Zsoltárjai. Mert van ez is, és van az is. De valójában a dalos versenynek nem csak Dávid király Zsoltáraiból áll, hanem még tengerdala is ott van, és a tengerdala az már Mózesnak a szövege. És ezért itt igazad a nagyobb része az Dávid királytól származik, de utána még van más is. Ezért azt mondjuk, hogy dicsérni fogunk az Istent szolgai és hívei szövegével, és Dávid király Zsoltáraival, mert a nagyobb része az Dávid király Zsoltárai, és a többi pedig más vének és bölcsek alapján. Úgy Dávid királynak a szövegei nagyon különlegesek. Azt mondja egyik midrás, hogy Dávid király azt kérte Istentől, amikor emberek fogják olvasni az én zsoltáraim, olyan legyen, mint a túranak a legmélyebb része tanulnak. És ami másik érdekes dolog Dávid király zsoltárairól, hogy a kumaráni tekercsekben található 5 vagy 6 plusz zsoltár, ami nincs benne a 150 zsoltárban. De azok nem számítanak, azok szép, az már szép irodalom, de az már nem szent. Az nem fogunk bevenni az imakönyvben, mi csak szent szöveget. Az a szöveg, ami bekerült a Bibliában, az szent, az örök érvényű. A többi a szép szöveg. Azt jelenti, hiába most előkerült, és tényleg látszik rajta, hogy ugyanaz a stílus attól származik, de az nem szent szöveg. Az érdekes, történelmi szöveg, de nem szent szöveg. Természetesen az ember mondhat bármilyen szöveget, bármilyen dicséret is, de a Ancsé Knessetek Dola, a nagy gyülekezet férfiai összeállítottak az imakönyvet, de ez az, amit el kell mondani. Amikor befejezem az imát, akkor utána már más szöveget is lehet mondani. De ez a kötelező szöveg, és ezt kell mondani innentől idáig. Most, akkor tisztázunk itt, mert egy kicsit másképpen rakunk a szöveget itt. Irgalmas atya, kinek dicséretét zengi népe, kit hívé és szolgai dicséretenek és magasztalnak, és Dávid kila zsoltáraival. Pont. A Héberben ez úgy van. Én mondom, hogy van. Én most mondom, hogy van. Szóval, nézzük meg a Héberbe. Mi subakum el folyar az Isten, aki dicséretes, bőr sajnha szidavá vadav, a hívei és szolgai nyelvében, uve sirei Dávid a beha, pont. És Dávid kira zsoltáraival, pont. És ez lényegében az egész ima, mert nem csak Dávid király zsoltárai. A probléma úgy fordítani, ahogy ez a fordító, Dávid szolgál zsoltárjával dicsérünk örök Istenünk, elnézést, nem csak Dávid király zsoltárait fogunk mondani, és ott minden mást is fogunk mondani. Ezért a Sámuel imájában, a Héber szövegben, és ugyanígy a Lubavitchi imakönyvben, a Dávid avdecha után, Dávid szolgál zsoltárait után van a pont. Mert idáig ez a mondat vége. És aztán azt mondjuk az Istennek, hogy dicsérünk örök Istenünk, dics himnuszakkal, magasztaljuk, dicsérünk, dicsérítünk, ez már sok mindenre utal, és nem csak az. Igazán mi egy picit finomítottunk ezzel, mi azt mondtunk, hogy megvan oldva a probléma, mivel mi azt mondjuk, hogy szolgáit és híveit, és Dávid király zsoltárait. De akkor egy mondat kellett legyen ez. Híveit, szolgáit, és Dávid király zsoltárait. Ha azt mondjuk, a Dávid király zsoltárai már egy új mondat eleje, az egy kicsit problémás. De találtam egy olyan kommentátor, aki azt akarja mondani, hogy nem. ha tényleg a Dávid király Zsoltárjával kezdődik a mondat, és lényegében úgy van ez megfogalmazva, hogy az Amidáig végig mindenre van utalás. És nagyon érdekes, ahogy mondja. Egy picit erőltet, de szép. De nagyon szép. Akkor nézzünk meg. Uvesirei David Avdeha. Ugye, és Dávid szolgált Zsoltárjával dicsérünk. Itt mire utalunk elsősorban, amikor azt mondjuk kimondatlan Dávid király Zsoltárai, mert rögtön a következő oldalon, a 34. oldalon kezdődik a hajdú. És hajdú ez a egy krónikák könyvéből van idézve, és ez Dávid királynak a szövege, amikor felhozta Jeruzsálembe a Fridládát. Ez kimondatlan Dávid királynak a szövege, és ez egy önálló szöveg, nem a Zsoltárból idéztünk ez. És akkor most lényegében sorrendben fogunk végig utalni az összesek. Az első dolog, Dávid király, nem Zsolt, de Dávid király dicséretel, az, ami a 34. oldalon található. Aztán folytatódik a szöveg, Bisvachot, dicsérete. A 36. oldalon Mizmor letodá, a hála ének, az az egyik, nagyon, ugye a nevében is benne van hála ének, erre utal a Bisvachot. Aztán mondjuk tovább, Bizmirot és dalolás, az a dalos versekre vonatkozik, ami kezdődik a 37. oldalon. Ugye is ez megy a 37. oldalon, ez megy a tenger daláig, a 45. oldalig. Ungadelcha, és magasztalni fogunk téged, vagy szó szerint nagyítani, a tenger dalában az van, hogy a zsidók láttak az Istennek a nagy keze. És ez egy gadol, amit a fordítás úgy mondja, hogy magasztalás, utal arra a nagy szóra, Istennek a nagy kezére. Aztán van még benne unesabeichacha, és dicsérni fogunk, ez a utóáldás, ami úgy kezdődik a dicsértessék, 48. oldalon is tabach. Aztán mondjuk tovább unefaelcha, és dicsőítünk, az arra szól a 50. oldalon található áldása, ahol ezek az áldások, előáldások a Semához, és ott az első bekezdés végén van Jefa'arucha Szela, dicsőítenek Szela. Azokra az áldások. És aztán jön Venem Lichecha, és elfogadunk téged, mint az uralkodó az maga a Semá. Ami azt mondja, lényegében a fordítást, kár nézni ezt a fordítást, mert a fordítás nem úgy fordít, hogy benne legyen, de a Héberbe lényegében van utalás úgy. Most akkor mondom Héberben. Uvesire David Avdecha, az a hajdú, amit Dávidnak a szövege, amikor felhozta a Fridládát. Aztán Bisvachot, az a hála ének, a Mizmor letodá. Bizmirot, az a Pszukét Zimrá, a dalos verset. Unegadelcha, az a tenger dala, ahol az van írva a Yodhagdola, a Gadol Gadol. Unefaercha, az arra utal, az a dicséret, ami az előáldások, a Semá előtti áldások, ami ugyanaz a szó van benne, Jefa'arucha. Namlichecha, Malchut. Uralkodás az a Semára vonatkozik. Csak lényegében itt a sok szinoníma, úgy tűnik, mint szinoníma, akkor lényegében mindennek van nagyon precíz, pontos jelentése, mert ez utal az imának a következő része. Ezért mondom, egy picit erőltet a kapcsolat minden imához, de mégis van benne sok igazság, mert rájövünk, hogy nem csak szinonimák vannak, és dicsérni fogunk, és dicsőíteni fogunk, és magasztalni fogunk. Hát ez mind ugyanazt jelenti. De nem, mégse ugyanazt jelenti. No, nézzük meg egy kicsit, még egy pár rész ebből az imából, a mélyebb jelentése. Vinnam lichecha, vinnaszkir simcha, vinnam lichecha. Ez így van a mi imakönyvünkben, a Lubavitch imakönyvben van előbb a vinnam lichecha, és aztán vinnaszkir simcha. Vinnam lichecha, vinnaszkir simcha úgy szól a fordítás, hogy igen. A fordítás úgy szól, v'naszkir simcha, és emlegetjük nevedet, v'nam lichecha, és úrunknak ismerjünk el. Az Alter Rebbe Rav Shneur Zalmannak van egy ilyen magyarázata, önállat kicsit fordítva van, ugye először van, hogy úrunknak ismerünk el, és aztán van, hogy emlegetjük nevedet, mert azt mondja, amikor azt mondunk, hogy az Isten a mi uralkodunk, ez arra a szintre utal, amik az Isten már nagyon leereszkedett, és már van kapcsolata a világgal. Ugye a király nem lehet az, aki elzárkozott, és semmi kapcsolata nincs a külvilággal. Az nem lehet király. Király az, aki uralkodik. Azt jelenti, hogy ő gondol a népről, dekrétumokat, szabályokat, törvényeket ír elő, egy rendszert állít fel az országban. Az lehet uralkodó. Az a nagy bölcs, aki egész nap bezárkozva a szobában tanul és kutat, az biztos egy nagy ember, de az nincs kapcsolata senkivel. Az az uralkodó, az arra szintre utal az örökkévalónál, amíg Isten már leereszkedett, és már van kapcsolata a világon. Erre azt mondjuk, de a mi feladatunk ebben a világban az, hogy egy új hamsaha, azt jelenti, egy újabb isteni fényt lehozni a világra. Ami azt jelenti, elérni az, hogy egy újabb isteni szint ereszkedjen le a világba. Ez hogy sikerül? Azáltal, hogy mitzvákat teszünk. Akkor egy újabb isteni fény jön a világba, ami azt jelenti, hogy mint a Isten közelebb kerül a világhoz, ami azt jelenti, hogy olyan szint, ami eddig távolabb volt a világtól, most is a világ szentebb, és annak is van kapcsolata a világra. Azt mondja az Istennek, először azt mondja, hogy nem licha, hogy mi elismerünk téged, mint az uralkodó, az a szint, amihez van kapcsolata. Erre azt mondja, mi nem, az nekünk nem elég, hanem benászkér simcha, mi emlegetjük a te nevedet. Azt mondja, ez már kicsit Isten, még egy kicsit távolabb van a világtól, és attól is legyen kapcsolatunk. Nem licha, és úrunknak ismerünk el, Malkeinu Elokeinu, Istenünk egyetlen. Most itt is érdekes, hogy kétféle szöveg van itt. Nézzük meg még egyszer. Nem licha Malkeinu Elokeinu, akkor úrunknak ismerünk el, Istenünk, aztán van oda írva, Yachid Chei Haolamim. Yachid az egyetlen. Hát, benne van a szaporításban. Egyetlen, Chei Haolamim, és örökké élő uralkodó. Egyetlen, és örökké élő uralkodó. Héberül hogy szól? Chei Haolamim. És nagyon érdekes, a hé szó, az egy het és egy júd, és alatta egy célé. De valójában kétféleképpen lehet pontozni. És a pontozás által más jelentéset kap. Háj haolamim, háj, azaz élő, haolamim, örökké élő. Háj haolamim. De azt mondjuk, hogy hé haolamim, azok a világoknak az éltetője. Teljesen más. Hei haolamim, azok az a világok, világok nem azt jelenti, hogy már több világ volt, hanem világok azt jelenti, ugye ezt beszéltünk, hogy több szint van a világnak. A spirituális szintek és a fizikai, amit mi ismerünk. Akkor a világoknak az éltetője az Isten. Vagy, ahogy a fordító értette, hei haolamim, az örökké élő. Amikor azt mondunk, hogy Chaya Olema örökké élő, azt jelenti, hogy mindig volt, volt, jelen és jövő. Akkor azt mondnak a világoknak az éltetője, az Istenek az a szint, ami élteti a világot. Most mi az érdekes? Ha megnézzünk a Lubavitch imakönyvben, akkor a Yahid után van egy vesző. Yahid, egyetlen, Chaya Olami Melech. És a világoknak az éltetője, ő a király. Egyetlen vesző, a világoknak az éltetője, ő a király. A Sámuel imájában van, úgy van írva, Yahid Chaya Olami Melech. Az egyetlen, örökké élő, ő az uralkodó. Most mi a különbség? Mi a különbség, mikor azt mondunk sokszor az Istenről, hogy Yahid, egyetlen, és mikor azt mondjuk, hogy Echad, egy. És itt egyébként a fordítás ebből a szempontból pontatlan a Sámuel imájában, mert a Smá Iszrael, a Halljad Izraelben az 53. oldalon, ez úgy van lefordítva, ez a Halljad Izrael, örök Istenünk, az örök való egyetlen. Nem. A Héberben nem az van írva, a sem elökéna, a sem Yahid, egyetlen, hanem a sem Echad, az egyetlen. Az örök Istenünk, az örök való egy. És ha jól emlékszem, az ünnepi imakönyvekben kijavítottam ezt. Mert igaz, az egyszerű szinten nincs igazi különbség, de amikor elmélyülünk a szövegben, akkor a más a különbség. Mikor mondjuk az Istenről, hogy egyetlen, és mikor mondjuk az egy? Írva van a Shulchan Árukban, amikor az ember azt mondja, Shema, halljad Izrael, az örök való Istenünk, a sem Echad, akkor azt kell gondolni, hogy Echad az három betűből áll. Aleph, az mennyi a számértéke? Egy. Aztán egy Het, mennyi a számértéke? Nyolc. És aztán van a Dalet, az mennyi a számértéke? A négy. Akkor egy, nyolc és négy. Mert azt mondja a Shulchan Áruk, amikor azt mondjuk az Echad szó, akkor úgy kell gondolni, Aleph, az egy Isten, ő az uralkodja a Het, a hét égnek és egy világnak, mert a Talmud azt mondja, hogy az egyeknek hét szintje van. Akkor itt 8, 7 plusz 1, 8, és a Dalet a 4, hogy az Isten az uralkodja a világ minden négy ég tájának, azt mondja, a mindennek. De mindenképpen, akkor mi a lényeg az Echad szónak, az egy. Az Isten minden fölött uralkodik, de már be van építve ebben a szóban, hogy létezik világ. Ez az a szint az Istennek, hogy kapcsolódik már a világhoz. A Yahid az egyetlen. Egyetlen azt jelenti, hogy nincs semmi az Istenen kívül. Az Istennek a magasabb szinten ott a világ, mint a nem is létezne. Oké, egy különbség van a Yahid és az Echad szó. A Smában, mikor azt mondjuk, hagyod, ez az örök való Istenünk, az örök való egy, erre azt akarunk utalni, hogy ahogy mi élünk itt, az Isten uralkodik fölöttünk. De azt mondjuk, Yahid, arra szintre utalunk, hogy mielőtt az Isten leereszkedett, hogy létrehozzon a világot, és azon a szinten nincs is semmi. Ez az, mondjuk, ha akarunk egy kis párhuzamot keresni, az az emberben azon a szinten, amikor ő csak saját maga van. Ő nem is tudja elképzelni és kapcsolódni más emberekhez. Most az ember itt visszavonul magában, és senki nem létezik rajta kívül. Szerintem lelki állapota most olyan, hogy senki nem létezik. És aztán leereszkedik családja, gyerekei, barátai, szomszédok is ilyesmi. Most, mondja az Alter Rebbe. Azért tett az Alter Rebbe itt egy vesszük a Yahid szó után, mert azt mondja, mi nem tudunk azt mondani, az egyetlen világ éltetője az uralkodó? Nem. Az egyetlen nem a világnak az éltetője, és nem az uralkodója. Mert az egyetlen sokkal magasabb szint ennél. Erre azt mondjuk, Yahid, az egyetlen vesző, az Istened egyetlen, és egy további szint, hogy a világ éltetője az uralkodó fölöttünk. Mert az egyetlen nem az uralkodó fölöttünk, mert ő távol van tőlünk. Ki, melyik szintje az Istennek az, aki uralkodó fölöttünk? Azon a szint, ami már az éltetője a világnak. És tényleg a Lubavitch imakönyvben van egy vesző a Yahid szó után. A Sámuel imájában nincs. Szerintem ilyen szinten értünk a különbséget az Echad és a Yahid szó között, akkor megértünk, hogy itt kell helyezni egy veszőt. Érdekes, egy másik kommentár azt mondja, a háj szó, azt mondja, a háj szóban van egy utalás arra, mennyi a háj hetjút, mennyi a számértéke, a 18. Utalás arra, hogy most 18 áldás lesz az Amidában. Ugye, mert az imának a legfontosabb része az a háj, a 18 áldás. Ez a jachid szinthez, a jachid szinthez kapcsolódik, amit a 21-es oldalon olvastunk. Atahu, acelon nivraholam, atahu misi nivraholam. A fordítás úgy fordja, te léteztél még a világ teremtése előtt, és utána is ugyanaz maradtál. De valójában te vagy az, ugyanaz a világ teremtése előtt, és te vagy ugyanaz a világ teremtése után. Mire utal ez? Az Alta Rebbe szerint erre a szintre utal. Azt mondja, Ata, te, azt mondja, Istennek a legmagasabb szinten, ha onnan nézünk, akkor mint a világ nem is létezne. Az a fajta dolog, hogy a világ létezik, mi itt vagyunk, és létezünk, és érzünk magunkat lényeknek, az már egy alacsonabb szint. De Ata, amikor azt mondjuk te, az még a nevek fölött magad Istennek a szintje, az ugyanaz teremtés előtt és teremtés után semmi különbség nincs, mert azon a szinten nem létezik a világ. Ha melyik szinten létezik világ, még az Isten leereszkedik, akkor ad az Isten helyet nekünk, hogy úgy érezzünk magunkat, mint a önálló lények vagyunk. Valójában természetesen nem vagyunk mi önálló lényünk, de mi Isten úgy teremtette a világot, leereszkedett, összehúzta magát, meglegyen ez. Azt jelenti, megvan az a szint, a jachid, az egyetlen, és azon a szinten nem történt semmi, a teremtés nem változtat semmit. Mert Isten, ha azt a szemüveget viselünk, akkor a világ nem létezik, mert valójában ugye a világ állandóan függ az isteni erőtől. Akkor semmi joga nincs, hogy úgy érezze magad, mint egy önálló lénynek. De amikor azt mondjuk, hogy van uralkodó a világ fölött, az már helye olamin, az már a világok értetője. És még, és az utolsó, és azzal fejezünk be, Meshubach u mefoar adei ad shemo hagadol. Hogy szól a fordítás? Kinek nagy nevét szüntelen dicsőítik és magasztalják. Hát, itt csak a nagyobb mélység van itt. Nem csak az, hogy szüntelen. Adei ad a szüntelen. Adei ad, ez azt is jelenti, Adei ad azt jelenti, hogy az Isten, akit dicsőítenek, és mindenféle dicséretek mondanak róla, de Adei ad az öröke, azt jelenti, akár mennyit mondunk, nem tudunk mi eleget mondani. Hogy van a kádisban? Le'éla min kol birchata. A 31-es oldalon végén, utolsó bekezdés. Áldottabb ő minden áldásnál. Ez nagyon fontos dolog, hogy ugye pláne ez az egész bekezdés, ez az áldás, 87 szó, és mindenféle dolgokat mondtam az Istenről. Nagyon fontos tudni, hogy Adei Ad, mert Shubachum a fajra Adei Ad, az Isten sokkal magasabb ennél, áldottabb ő minden áldásnál. Ugyanis a kádisban olyan sok szép szót mondunk az Istenről, és fontos tudni, hogy az ember nem mondja az, hogy most egy kis definíciót, egy kicsit körülírtam az Istent ezzel a sok dicséreten. Valójában még nem is kezdtünk. Ugye van a Talmudban az a történet, hogy valaki túl sok szinonimát mondott. Az Isten a nagy, az erős, a szép, és akkor amikor befejezte, azt mondta neki az a bölcs, kész? Ennél többen nem tudsz mondani? Mit jelent? Ha azt mondjuk, ami elő van írva, akkor azt mondjuk, hogy azért anni, mert nincs. Hát nincs több előírva. De ha kezdesz mondani még több és még több, akkor az a baj, akkor miért hagyod abba? Akkor el kell ismerni, hogy nem mondtam mindent. Akkor mit segített el azzal, mondtam még ötöt? Ez egy nagyon fontos dolog, amikor mi mondunk dicséretet az Istenről, mi nagyon jól tudunk, hogy a végtelenig lehet ezt vinni. Akkor mi az értelme mondani a sok dicséretet, hogy így se érintünk maga az Istent? És erre már beszéltünk erről többször, hogy a dicséretnek a lényeg az magunknak. Hogy mi halljunk, amit mi mondjuk, éljük át, és legyen bennünk egy kis érzés iránta, egy kis emelkedés. Van egy történet az egyik Lubavitchi Hasidról, Reb Yitzchak Hurwitz. Mindenki úgy nevezte Reb Itse, az egy ilyen jidis verzió Yitzchaknak, Reb Itse der Maszmi. Der Maszmi azt mondja, hogy a szorgalmas, mert ilyen nappal tanult, amikor csak volt ideje. És ő képes volt imádkozni egy pár órán keresztül. Ugye, mert tényleg minden szót átélte, és a legmélyebb jelentése felidézte magában. És egyszerűen azt mondtunk neki, Reb Itse, az igazat. Te érzed magadban az Isten iránti szeretet és félelem? És ő egy kicsit, lehet mondani ebben a témában, egy kicsit naív volt, de azt hitt, hogy ez ilyen teljesen természetes érzés. Azt mondja, az ember imádkozik, az valahol a szívében egy kicsit, már van egy kis érzés. Ugye neki ez teljesen természetes volt, amikor az ember mond az imában, az olyan, mint az ember érez egy igazi szerelme valaki irányt. Azt lehet érezni a szívben. Ő nem csak tudja, hogy az az ember különleges, ő érzi. Azt mondja, hát az imában, hát picit lehet már érezni a szívben. És ő természetesen nem akart ilyen magáról sokat mondani. Ő azt hitt, hogy ő szerint. Kicsit érzem a szívemben. És nem tudta, hogy a legtöbb ember inkább tudja, mint érzi. Ja, és még az utolsó, és erre azt mondjuk a végén, Baruchat Hashem, Melech Mohu Lalbet is Bachod, és ezzel zárjuk be az előállást. Ugye, mert a hosszú áldás, mert az van, hogy kezdődik áldással, és fejeződik be áldással. És itt is, mivel ez egy hosszú áldás, mennyi 8 sor, akkor az elején is van egy Baruchat Hashem áldad vagy te, és a végén is van Baruchat Hashem áldad vagy te. És ez nem számít két áldásnak, hanem egy hosszú áldásnak a szerkezete olyan, hogy az elején is van egy Baruchat Hashem, és a végén is van egy Baruchat Hashem. Most összefoglalva, annyi mindent mondtunk itt, mi a dolog lényege? Az egyik oldalról sok mindent idéztünk fel, sok dicséretet mondtunk az Istenről. Mindenfajta spirituális és fizikai segít, teremt, élteti, kegyelmes, jó, mindenféleket, és ugyanakkor azt is hangsúlyoztunk, hogy az Isten sokkal magasabb ennél. Egyik oldala, ugye ez, tudjuk, hogy most mi lesz a dalos verseknek a lényege, az Istent fogunk dicsérni. És a célja az, hogy mi halljunk, amit mondunk. Ugye ez egy kicsit ahhoz hasonló, hogy mondom a lányomnak, de menjem és hallja, vagy erre. Mi mondunk az Istennek, de mi saját magunk halljunk ezt. Ez a dolog. Ugyanakkor nagyon fontos tudni, hogy mi nem merítettünk ki az Isten. Messzi nem az. Mi csak érintünk egy kicsit az Istennek azt a szintet, ami kapcsolódik hozzánk, mert azon a szinten tudunk mi kommunikálni. És erre említettem már többször, hogy Isten leereszkedik, és a leereszkedés által létrehoz azt a létrát, hogy mi azon a létrán próbálunk egy kicsit felfele menni. Ő azon ereszkedik le, és a létre elér minket, és azon próbálunk egy kicsit emelkedni, és kicsit közelebb kerülni a Yahidhoz, és nem csak az Echadhoz. Elsősorban az Echad szintet el kell érni, hogy az Isten igazán uralkodik minden fölött. És aztán még egy picit érinteni azt a szintit is, hogy valójában az egész világ az Isten, ez az a legkisebb dolog, ami csak lehet. Ebbe igazad van, hogy nevét szintelen magasztoljuk, ami azt mondja, Isten magát, az, mint nincs hazaférhessünk. Vagy nincs meg a password. De a nevét tudunk mi dicsérni, és a név az a szint, ami kapcsolódik hozzánk. Köszönöm a figyelmet.